Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai ingatlan üzletben két témával várom önöket. Először a fiatalok új lakáshoz jutásának lehetőségeiről lesz szó. Ezt követően, mivel lassan kezdődik a fűtési szezon, érdemes lesz még egyszer átvenni, amit a hőszigetelésről tudni érdemes. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
Korábban már beszéltünk új lakás projektekről, és a Metrodome River, illetve Green projektjei szóba kerültek nem egyszer. A legutóbb például pont az egyetemisták, illetve a családalapító fiatalok lakáshoz jutásával kapcsolatban. A következő percekben is erről szeretnék beszélgetni, és itt van a vonalban, mondhatom, hogy ebben a témában állandó beszélgető társam, Kis Gábor, a Metrodome csoport műszaki vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye mondhatni, hogy a Metrodome Green projektje a 9. kerületben most már ráfordult a célegyenesre, néhány hónapon belül átadják az egész projektet, de az értékesítés az folyamatban van, és folyamatos, és ugye azért izgalmas ez a dolog, mert ez egy úgynevezett rozsdaövezeti projekt, tehát egy megújuló városrészben lesznek ezek a vadonatúj lakások. Mekkora az érdeklődés?
Folyamatos az érdeklődés, és van egy ilyen állandó szint, hogy el tudunk adni egy ilyen 15-20 lakást körülbelül, amivel tudjuk azt biztosítani, hogy a kivitelezés haladtával párhuzamosan az értékesítés is jó ütemben halad előre.
Ebben a projektben egyébként hány lakás elérhető?
Ebben a projektben az első ütemben 272 lakást építünk, majd a következő ütemben hasonló nagyságrendben több mint 200 lakást fog készülni.
Nem lesznek kicsit zsúfoltak, vagy hatalmas a terület?
Ez egy nagy terület, és ahogy az épületeket elhelyezte a tervező, egy focipálya nagyságú belső udvart alakított ki, amelyben vizes játékoktól kezdve kanyargós ösvények, nagy zöld felületek és fák várják az ott lakókat. Ez egy park, amit körülöl áll az épület.
Tehát akkor tulajdonképpen egy zárt saját parkja van az épület lakóinak.
Így van, és ez egy hatalmas zöld felület, amely nem csak a földszinti, úgynevezett vezérsíkon van, hanem az épület homlokzatára is 6000 négyzetméternyi zöld felületet ültetünk.
Igen, erről láttam ilyen látványterveket, nagyon impozáns. Ez mennyire csalogató a fiatalok számára? Mert ugye, ha már itt az elején azzal kezdtem, hogy sokat beszéltünk a fiatalok lakáshoz jutásáról, jelen pillanatban egy-egy új lakásnak, a már csak a költségek miatt is olyan jelentős az ára, hogy állami támogatás nélkül igen, nehezen megvehető egy átlag magyarnak. Viszont a fiataloknak úgy tűnik, hogy érdekes lehet.
Igen, a fiatalok, amikor összetudják rakni a pénzügyi lehetőségeiket, és ugye, hogyha beszéltünk már róla, hogy a baba várót, a csok pluszt hozzáteszik, és egy családi segítséget is kapnak, akkor össze tudják tenni azt, hogy egy saját lakáshoz jussanak, és amikor eljutnak erre a pontra, akkor nagyon fontos nekik az, hogy hol vesznek lakást a lokáció tekintetében, és hasonló fontossággal tekintenek arra a mostani fiatalok arra, mennyire zöld, mennyire fenntartható egy lakás, és ebből a szempontból a Metrodome Green egy kiváló példa, mert nem csak az van, hogy rozsdaövezeti területen épül, ami a megújulást és a fenntarthatóságot jelenti, hanem azt is jelenti, hogy rengeteg zöld felület és rengeteg zöld megoldás van, amit még meg is fejelünk számos közösségi területtel, és ez a fiataloknak nagyon vonzó, hogy az a tapasztalatunk, hogy a 24-26 éves korosztály, akik már az egyetemről frissen kikerültek, vagy pedig már egy jó állással rendelkeznek, szívesen választják a Metrodome Green-t, mert itt megtalálják azt, amit a fiatalok nagyon elvárnak, hogy ezt a zöld és fenntartható kérdésben megfelelő választ kapjanak a lakás kiválasztásakor.
Egyébként ez a zöld megoldások gyűjtő név alatt megjelölt műszaki tartalom mit fed tulajdonképpen? Mitől zöldebb ez az épület? Most túl a homlokzatra felfutó látványos zöld felületeken, meg a hatalmas parkon.
A műszaki megoldásoknál a családi házakra jellemző, de a társasházakra még nem feltétlenül annyira, hogy napelem és hőszivattyús rendszert alakítanak ki. Ebben a nagy léptékű társasházi megoldásban a társasház tetején rengeteg napelemet telepítünk, ami biztosítja az összes közösségi területnek az energiaellátását, illetve olyan hőszivattyús rendszert alkalmazunk, ami egy nagyon hatékony energetikai rendszerhez kapcsolódik, és ezáltal nem csak a fűtést, hanem a hűtést is viszonylag kedvező áron tudjuk biztosítani a lakásfelhasználóknak. Ezek élenjáró technológiák, amelyek a legújabb és a legjobb elérhető eredményeket hozzák a lakásépítésben.
Ugye az imént beszéltünk a finanszírozhatóságról. Az, hogy ez az épület ennyire előremutató technológiával épült, illetve műszaki tartalommal rendelkezik, ez a finanszírozhatóságon segít valamit? Vagy van ennek hozzáadott értéke a finanszírozásban, vagy igazából annyi a hozzáadott értéke, hogy könnyebb finanszírozni, mert a törlesztő részletre több marad a rezsit megtakarított összeggel?
Ez egy nagyon fontos és jó észrevétel, hogy gyakorlatilag minimális rezsiköltség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hiteltörlesztő részletre több maradjon a családnak vagy a fiataloknak, de emellett a A és A plusz kategóriás besorolásnak köszönhetően a bankok már amikor hitelt adnak, akkor a piaci hiteleknél kedvező kamatozású hitelt biztosítanak akkor, hogyha egy ilyen zöld lakásnak a finanszírozása kerül szóba, úgyhogy érdemes keresni a bankoknál ezeket a zöld termékeket, és élni azzal a lehetőséggel, hogy egy jó minőségű zöld lakásnál kedvező kamatot kell fizetni. A kedvező hitel mellett nagyon fontos még az, hogy mivel a Metron Green rozsdövzeti minősítéssel rendelkezik, ezért a lakás áfatartalmát, az 5%-nyi vételárösszeget visszakapja a lakásvásárló, és ezt az összeget is fordíthatja a lakás berendezésére, vagy pedig a törlesztő részletnek a fizetésére. Ez egy jelentős összeg, itt sok millió forintról beszélünk.
Kis Gábor, a Metrodom csoport műszaki vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A szakértő válaszol.
A következő percekben Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőivel fogunk beszélgetni arról, hogy mi a teendő akkor, ha már van hőszigetelésünk, de mégsem tűnik megfelelőnek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye az egy nagyon csúnya meglepetés, mikor valaki abban a tudatban vesz például egy házat, hogy ez le van szigetelve, és aztán valahogy mégsem olyan a komfortérzet. Mi kell ahhoz, hogy a komfortérzet és maga a szigetelés ténye az úgy fedésben legyen egymással?
Egyfelől az, hogy megfelelő vastagságú legyen a szigetelés, tehát ez viszonylag könnyű egyébként ellenőrizni, tehát az épületnek azért vannak olyan részei ablakok körül, ahol ez többé-kevésbé, mondjuk tudjuk milyen vastag a fal, ezt ki lehet számolni, meg lehet becsülni, vagy akár mit tudom én, villanykapcsolók egyebek helyén bekukkantani, tehát sok árulkodó jel van. A lényeg az egyik, mondom, tehát a kellő vastagság, a másik az pedig, hogy jól legyen megcsinálva, tehát adott esetben lehet, hogy feltették a szigetelés, de nem működik jól, tehát ez két teljesen különjellegű kérdés, vagy különjellegű probléma, de ez mind a kettő rendben van, akkor elvileg jó, aki nem működnie.
És hány centiméter vastag hőszigetelés, és milyen típusú hőszigetelés az, ami mondjuk mindenfajta falazat mellett is képes garantálni azt, hogy télen fűtés nélkül is melegebb legyen, mint kint, jelentősen, illetve nyáron mindenféle extra hűtés nélkül is hűvösebb legyen, vagy ez utóbbi, például az ilyen meleg épületek, most gondolok itt a faszerkezetes, könnyűszerkezetes házakra, nem képesek annyira lehűlni nyáron, hogy hűvösebb legyen, mint mondjuk egy 40 fokos kánikulában.
Igen, most ugye sok kérdés hangzott el, az első az az, hogy milyen vastag legyen, ez nyilván attól függ, hogy milyen a falazat, de hogyha egy ilyen általános szabályt keresünk, és mondjuk mércének azt tesszük meg, hogy ami a mai előírások szerint az új építések esetében kívánalom, akkor azt lehet mondani, hogy ez a 16-20 centi vastagság, ez általában minden járatos falazatra elegendő kell, hogy legyen. Tehát ezzel biztos, hogy nem lövünk nagyon mellé, hogyha egy ilyen 16-20 centis vastagságot választunk. Vannak olyan falazatok, ami ez talán egy picit sok, olyan, amire kevés lenne, olyat nem nagyon lehet tudok mondani.
Melyek azok a falazatok, ahol esetleg sok lehet egy 20 cm-es szigetelés?
Ja, mióta a hőszigetelés ugye az érdeklődés homlokterében van, nyilván a falazatgyártók is igyekeznek azon, hogy olyan falazó elemeket gyártsanak, amik adott esetben akár hőszigetelés nélkül is megfelelnek az előírásoknak. Na most ezt ugye egyre nehezebb megcsinálni, mert hogy ezek az előírások egyre inkább szigorodnak, de azt lehet mondani, hogy az igazán korszerű, most ugye terméknevet én nem mondanék, de az igazán ma korszerűnek mondható falazó elemek, amiknek ugye hát sajnos az ára is most már jóval magasabb, mint a hagyományos régi egyszerű tégláknak, ezek vagy tudják, vagy épp hogy csak nem tudják a legszigorúbb előírásokat, és ezeknek az esetében elképzelhető az, hogy mondjuk egy ilyen 4-5 cm vastag kiegészítő szigeteléssel együtt már jól működik a falazat.
Viszont itt jön az izgalmas kérdés, hogy vajon érdemes-e 4-5 cm-ért egyébként megfizetni azokat a pluszköltségeket, ami mondjuk egy 20 cm-es szigetelésnél is ugyanannyiba kerül, vagy hogy mondjam, nagyságrendileg nem kerül többe, csak a szigetelő anyag drágább. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy akkor legyen 10 centi, és akkor ez egy jó pár évre mindenféle előírásnak megfelel, az egy jó gondolkodás?
Jó, ez megmondom őszintén, ez egy elég érzékeny téma, és ez egy évtizedek óta tartó, elég komoly szakmai vita, hogy azt mondjuk, hogy a falazatnak két dolgot kéne tudnia, az egyik az, hogy tudjon hőszigetelni, a másik pedig az, hogy legyen valami hőtároló képessége. Ugye nyilván mindenki tudja a cserépkályhát, vagy akár a régi műemléképületeket ismerve, hogy a jó hőtároló falazatok, azok sokkal nehezebben hűlnek le, sokkal nehezebben melegszenek fel, de aztán sokkal tovább tárolják a hőt, majd hogy nem azt lehet mondani, hogy egy ilyen másfél-két méter vastagságú régi templomban vagy kastélyban a beltéri klíma az hónapokkal követi a kültérit. Na most a kérdés az, hogy ezt a kettőt szét akarom-e választani, tehát azt mondom, hogy olyanból építem a falat, olyan anyagból, ami elsősorban hőtároló, és utána ráteszek egy szigetelést, vagy pedig megpróbálom a kettőt valahogy kombinálni. Ez ugye a nagy szakmai vita, hogy ez mennyi ideig lehetséges, mert ennek sajnos az az ára, hogy a falazóelem nagyon drága lesz. Másrészt minél jobban hőszigetel, annál inkább elveszíti a hőtároló képességét. Ennek egész extrém példája egyébként már a korábban említett ugye könnyű szerkezetes házak esete, ott például azt kell meggondolni, hogy az előny vagy hátrány, hogy mondjuk néhány perc alatt be tudok fűteni, viszont hogyha elzárom a fűtést, akkor néhány perc alatt kiül az egész.
Még kiváló szigetelés esetén is.
Igen, mert az egy félreértés, hogy a hőszigetelés önmagában nem melegít, az csak melegen tart. Na most, hogyha nincs meleg, akkor nincs mit megtartani. És hogyha nincs hőtároló tömegem, tehát egyszerűen, ha például csak poliszirolból építeném fel a házat, az ugyanúgy hőszigetelne, ki lehetne számolni, milyen vastag legyen, mint egy hagyományos rétegfelépítési szerkezet, de ott semmi sem tudná tárolni a hőt. Tehát abban a pillanatban, hogyha elzárom a fűtést, abban a pillanatban szépen hűl a levegő, és pillanatok alatt ki tud hűlni a helyiség. Tehát a hőszigetelés az mindig csak a bent folyamatosan termelődő meleget tartja bent. Hogyha nem fűtök, akkor természetesen nem tud mit bent tartani. Ez a hőtároló képesség ugye ezt az egész játékot egészen hosszúra ki tudja nyújtani, mert azt mondom, hogyha van egy régi terméskőből épült nyaralom, amin ugyan van hőszigetelés, lemegyek novemberbe pénteken, szombat délutánra lesz igazán kellemes a klíma, viszont aztán, amikor vasárnap elzárom a fűtést, akkor még akár szerdáig is elviselhető a hőmérséklet benne. Most aztán, hogy ez előny vagy hátrány, azt nyilván mindenkinek saját magának kell eldönteni, használattól függ ez egyébként, meg életritmustól, meg egyebektől, de a lényeg az, hogy ez a hőtárolós kontra hőszigetelés, illetve hőtárolás és hőszigetelés, ez egy ilyen elég komoly és innen is, és onnan is megközelíthető szakmai vita manapság is.
Tehát akkor innentől kezdve ez egy eldöntendő kérdés annak, aki mondjuk újat épít, hogy ő mit szeretne, illetve annak is, aki most hőszigetelésben gondolkodik.
Így van. Én a magam részéről egyértelműen azon a pártom vagyok, hogy hőtárolást bízzük az egyik szerkezetre, legyen ez a falazat, és akkor nem kell drágát vásárolni, sőt, minél tömörebb, azaz praktikusan olcsóbb, tehát akár beton, akár kisméretű tégla, bármilyen ilyen hagyományos, egyszerű falazat, legyen ő a hőtároló, és tartsa ő a házat. És a hőszigetelés, tehát hogy a meleg ne szökjön ki, azt meg rábíznám a hőszigetelésre. Ebből lesznek a klasszikus, ugye kétrétegű vagy több rétegű hőszigetelt szerkezetek.
Érdekes, hogy ezek a több évszázados beidegződések itt ezen az égövön szerintem egyre inkább nem lesznek igazak. Ugye folyamatosan a fűtés oldalról közelítjük meg a hőszigetelést, pedig én azt látom, hogy egyre inkább a hőszigetelés feladata az nem a hideg elleni védelem, hanem a meleg elleni védelem lesz. Ilyen szempontból akkor most fölül kell írnunk az építőanyag vásárlásokat is, és az építési irányokat, ha lehet azt mondani, mert hogy akkor ezek szerint nem annyira a téli hideg ellen kell felkészülnünk, hanem inkább a nyári meleg ellen, arra pedig jobbak ezek a vastag téglafalak mondjuk.
Igen, de hogy ennek az egész hőtárolás kérdésnek tulajdonképpen a problémája ugyanaz a meleg esetében, mint a hideg esetében. Tehát, hogyha az előző példát most tovább visszük, és azt mondjuk, hogy nyár van, és mondjuk kint minden nap 40 fok van, és kívülről támad a forróság, akkor megint az van, hogy ugye a hőszigetelés az egy ideig távol tartja a meleget, hát nyilván teljesen nem tudja távol tartani. A hőtárolással rendelkező szerkezetek azok sokkal lassabban melegszenek föl, ez előny. A hőtároló képességgel nem rendelkező szerkezetek, azok meg sokkal gyorsabban. Ez eddig a hátrány, de ez ugyanakkor előny is lehet, mert hogy például éjszaka sokkal könnyebben kihűlnek a könnyebb szerkezetek, és adott esetben egy átmelegedett fal nyáron, ezt például főleg nem hőszigetelt esetben sokan tapasztalják, hogy az átforrósodott falak éjszaka, amikor egyébként már levegő jóval hűvösebb, még mindig olyanok, mint a kályha. Tehát ez elsősorban a használattól, mondjuk klíma szellőztetési lehetőségektől, meg egyáltalán a napi életciklustól függ. Tehát ez, hogy van-e hőtárolása egy falnak, ami ezt az egészet csak késlelteti, illetve az egésznek a hullámzását nagyon letompítja, ez adott esetben lehet előny is, de lehet hátrány is, hogyha éppen úgy használjuk a házat.
Tehát akkor ezt érdemes mindig igények szerint, illetve akár a tájolás miatt, vagy akár az adott település klimatikus viszonyai alapján meghatározni. Nagyon fogy az időnk, és például az anyagokról még nem beszéltünk. Ugye rendszeresen a polisztirol az, ami előkerül, mint külső szigetelő anyag, ugyanakkor az egyre súlyosabb zajártalmak ellen is kellene valamivel védekezni, márpedig én úgy tapasztalom, hogy a polisztirol azért nem az a legjobb zajszigetelő.
Ez így van, pontosabban neki a párja, ugye a kőzetgyapot, az kimondottan alkalmas, tehát ez kimondottan alkalmas hangszigetelése, és mondjuk, ha már az előnyeit kell mondani, azt is tudomásul kell venni, hogy tűz szempontjából is kedvezőbb, tehát bizonyos helyeken előírás is, hogy csak kőzetgyapotot is lehet használni. Én azért ezt a zaj dolgot annyira nem érzem releváns problémának, ugyanis alapvetően az is egy tapasztalat, hogy azok a zajok, amik érnek bennünket a lakáson belül, jellemzően nem a falon keresztül jönnek, sokkal inkább a nyilászárók résein, vagy a nyilászárókon keresztül, tehát azért most egy bármilyen jó ablak üvegnek a hangszigetelése azért még mindig én úgy hiszem, hogy rosszabb, mint egy tömör falazati. Egyébként a jó hőtárolással rendelkező nagy tömegű masszív falak ilyen szempontból szintén nagyon hasznosan hozzá tudnak járulni a hangszigeteléshez is.
Ja igen, és akkor még itt a forrósággal kapcsolatban érdeklődnék, hogy emlékeim szerint létezik olyan polisztirol szigetelés, ami gyorsabban leadja a nappali meleget, mint a hagyományosak, tehát kvázi nyáron sokkal előnyösebb. Tehát akár egy forróbb területre, vagy akár a déli falra csak érdemesebb ilyen speciális anyagot vásárolni, már amennyiben valóban működik.
Vannak polisztirol, ugye hagyományosan hungarocellként is nevezik sokan, a hagyományos fehér polisztirol habok mellett megjelentek most már a szürke színű grafitos lemezek is, amiken ráadásul egy ilyen reflexiós bevonat is van. A közvélekedéssel ellentétben ez a reflexiós bevonat azért van rajta, hogy amíg a építés történik, és maga a lemez a sötét színe miatt sokkal jobban fel tud melegedni, ne legyenek olyan hőmozgásai, amit mondjuk a tapadását meg egyebeket zavarja, de ennek, amikor rákerül már a vakolat, akkor nincsen igazán jelentősége. És maga a szürke szín, vagy a grafitos adalék, az pedig a hőszigetelő képességét javítja. Tehát a grafitos polisztirolok, azok mérhetően kb. 20%-kal kisebb vastagságban is elegendőek, vagy kb. 20%-kal jobb hőszigetelő képesség.
Bár az időnk elszalad, de azt gondolom, hogy a már meglévő hőszigetelésekről is érdemes beszélni, ha már ezzel kezdtem, hogy lehet-e szigetelt házban rossz szigetelés, hogy hogyan tudjuk ezt ellenőrizni, illetve mit érdemes megnézni. Kell egyáltalán karban tartani egy hőszigetelést?
Igen, általában a homlokzatokra azért igaz, hogy valamiféle karbantartás igényelnek. Hál' Istennek ezek elég gondozást nem igénylő szerkezetek, de mégis azért sokkal komolyabb igénybevétel éri őket, mint mondjuk a belső festést, amit azért jellemzően tisztasági festésként 10 évente meg szoktunk újítani. Érdemes rá odafigyelni, foltszerűen javíthatóak ezek a szigetelések, aztán esztétikai szempontból talán újra színezik, újra vakolják a falakat, de mindenképp érdemes arra odafigyelni, figyelni, elsősorban a sérülésekre érzékeny, tehát maga a hőszigetelő lemez ugye az mechanikailag sem, meg időjárás szempontjából sem ellenálló, azért is takarjuk el ilyen felületerősítő réteggel és vakolattal. Ha ez sérül, akkor ott azért arra érdemes mindenképpen odafigyelni és mindenképp kijavítani.
Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, én is szép napot kívánok.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.